Megkérdezem, hogy kinek mi a kedvenc színe? Anna Klára, mi a kedvenc színed? Még gondolkodj. Igen, látjuk a képet. Ábel, neked mi a kedvenc színed? Sötét zöld. És nektek, lányok? Kék. És neked?
Piros.
Neked a piros, jól. Neked? Sötét rózsaszín. Azt az egy tényleg egy szép szín. És neked, Janka? Fekete. Az is egy szép szín. Neked? Piros, hát gondoltam. Bálint? Kékes zöld. Olivért nem kérdezem meg. Olivér, van kedvenc színed? Van kedvenc színed, jó. És ők? Ah, ne haragudjatok titeket, nem láttak. Zsófi? Kék? Milyen kék? Bármilyen kék, minden kéket szeret. Jó. Nimród? Piros. Az igen. Azért jött a nővéred pirosba is, de te kékbe vagy legalább? Nem, nem. Jó van. Van még valaki, akit kiejtem a kérdésből? Nem. Jó. János a zöld. Köszönöm. Képzeljétek el, gyerekek, van egy olyan betegség, vannak olyan emberek, akik ezzel a betegséggel nem látnak színeket. Ezt úgy hívjuk, hogy színvakság. Többféle színvakság van, de képzeljétek el az életeteket úgy, hogy minden csak fekete-fehér. Kinek volt a fekete a kedvenc színe? Neked? Neked lehet, hogy tetszene. De nem biztos, ugye? Azért csak jó, hogyha a fekete mellett ott van még egy-két szín, ugye? Képzeljétek el, van egy olyan betegség, hogy egyáltalán nem lát valaki színeket. Tehát most így ránéznétek erre a képre, ott a háttér zöld, Bálint pirosban van, Anna rózsaszínben, meg hátul lila virágok, és az egészből csak olyannyit látnátok, hogy ilyen szürke, olyan szürke, amolyan szürke, meg fekete. És egy pici fehér a sarokban. Szép lenne ez a kép? Hát vannak olyan fotóművészek, akiknek ez a mániájuk, hogy minden fekete-fehér, de azért egy életet így leélni azért nem olyan jó, ugye? Van benne szépség, nem hiányzik a szépség teljesen, de nem az igazi, igaz? Szeretnék nektek mutatni egy videót, ami egy bácsiról szól, aki képzétek el, ugyanilyen betegségben szenved. Ezt most elindítjuk, remélem sikerült. És születésnapja van éppen. És nézzétek, hoztak neki szegénynek színes lufikat. Ott vannak a színes lufik, látjátok? És énekel neki a család. Látjátok a lufikat? Képzeljétek el, hogyha az ember nem lát színeket, ha az ember nem lát színeket, akkor nem csak a személynek hiányoznak a dolgok az életéből, hanem a kicsi szívében sem van, sincs minden rendben. Mert a színek minket tudnak befolyásolni. Ha látsz pirosat, akkor élénk vagy. Ha látsz kéket, felébredsz. Ha látsz narancssárgát, okosnak érzed magad. Nézzétek, ez a bácsi ilyen kis morcos mackó. És valószínűleg azért, mert egész életében nem látott színeket. És most nagyon nagy izgalommal, amennyire egy mackó lehet izgalom van, bontogatja az ajándékát, amit a gyerekei vettek neki. Nem tudja kitalálni, mi lehet ez? Mi lehet ez? Nézzétek meg ezt a mackó bácsit. Ez ilyen, tud ez a bácsi így nagyon örülni, meg ugrándozni örömébe? Nem az a típus, ugye? Ő ilyen brummogós medve. De megkapja ezt az érdekes ajándékot. Szörnya, ez meg micsoda? Hát vedd fel, egy napszemüveg. Hát jó van. Most felveszi ezt a napszemüveget. Csak amit ő nem tud, azt mindjárt ki meglátjátok, és ő is meglátja, hogy ez egy nagyon különleges napszemüveg. Képzeljétek el ettől a szemüvegtől, a bácsi elkezdi látni a színeket. Na nézzétek meg, hogy viselkedik. Hogy viselkedik a bácsi? Ha? Mint egy gyerek.
Do you like the balloons?
fordulj meg és nézd meg a virágokat a ház falán. Hogy viselkedik?
Mint aki nem hiszi el,
hogy mit lát. Mackósan viselkedik? Brummogósan? Olyan morcosan? Vagy szokott? Nem. Teljesen megváltozott. Boldog. Eddig tart a történet. És most felteszek nektek egy kérdést. Jó dolog, hogy látjuk a színeket?
Igen.
És látunk mi minden színt? Biztos, hogy nem vagyunk színvakok? Nem biztos? Lehet, hogy vannak még színek, amiket nem látunk?
Igen.
Igen. Képzeljétek el, abban az iskolában, ahova jártam, azt tanultuk, hogy az ember a színekből ennyit lát, és igazából tudjátok, hány szín van? Ennyi. A tudósok azt mondják, hogy hát az infravöröst, meg az ultraibolyát, meg ilyen színeket mondanak, hogy ezeket mi nem látjuk. Mi ennyit látunk az összes színből, és közben az Isten ennyit teremtett. Jó lenne nekünk is egy olyan szemüveg? Ugye? Hogy az összes színt lássuk? Képzeljétek el, a Biblia ad nekünk egy ígéretet, és ezt szeretném, ha megtanulnánk ma. Amikor Jézus Krisztussal kapcsolatba kerülünk, és egyre mélyebb kapcsolatba kerülünk vele, akkor egy idő után meglátjuk őt színről színre. És lehet, hogy olyanok leszünk, mint a kisgyerekek, és így fogunk örülni neki, ugye? Még az is, aki olyan morcos mackó, mint amilyen én szoktam néha lenni. Vagy mint ez a bácsi. Olyanok leszünk újra, mint a gyerekek, ugye? Mert annyira fogunk örülni annak a sok új színnek, amit látunk. És van egy titok. Nem csak a mennyben láthatjuk ezeket a színeket. Ha keresitek Jézust, már most egyre többet és többet mutat meg magából. Olyan, mint ha feltennél egy szemüveget, aztán egy másikat is, egyre jobb szemüvegeket tennél fel. Végül, amikor a mennybe megyünk, akkor színről színre látjuk őt. Úgy, amint ő van. Ez egy klassz dolog, ugye? Ugye? Szeretnétek a mennybe menni? Szeretnétek őt színről színre látni? Én nagyon szeretném. Én nagyon vágyom ilyen szemüvegre. Bizony. Képzeljétek el, a szemüveg beleszépítve a szemünkbe, fel se kell tenni. Jó van. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. A felnőttek figyelmét is szeretném kérni. Nem tudom azt ígérni, hogy egészre végzünk. Vagy végezhetünk egészre, de akkor át kell ugranom egy-két szakaszt. Mit szeretnétek? Most lehetnék szavazni. Ne ugorjak át, de tartsam be. Tudjátok, azt hiszem, hogy nem nagyon találkoztunk nyár óta?
Nem.
Jó, nyáron kapta egy nagy leckét. Kint voltunk Zambiában, azt hiszem, hogy körülbelül ilyen 100 misszionárius, laikusok, meg lelkészek együtt. És elküldtek mindannyiunk a gyülekezetekbe, összesen 1000 gyülekezetbe, nem a 100 misszionárius, hanem még 900 helyi. Összesen 1000 helyen szólt jelenések könyve üzenete egy időben, ugyanazokon a napokon, 3 héten keresztül, 2,5 héten keresztül. És kaptam egy leckét, hogy jelenések könyve egy-egy fejezetéről, vagy egy-egy témájáról, legyen az a halottak állapota, a szombat, a hármas angyal üzenet, bármi, 40 percben kellett tudnom beszélni, úgyhogy közben fordítanak, és a fordító egy olyan nyelvre fordít, ami hosszabb, mint az angol. Tehát körülbelül negyed órában kellett úgy beszélnem, hogy az üzenet átmenjen. Arra kérlek benneteket, hogy legyetek velem most egy picit rugalmasabbak, mint odakint. Szeretnék egy olyan fontos üzenetet hozni nektek, amit szerintem jól ismertek. De ez az üzenet és ez a kérdéskör jelenleg és az utóbbi nem is tudom hány évtizedben vita téma a hetednapi adventista egyházon belül. És hogyha valami vita téma, akkor tudhatjuk, hogy Sátán szeretne különböző nézeteket bevinni és valahogy az igazságot megrontani, mert ezek szerint ez a téma, ez a kérdéskör vitális, azaz eszenciális, vagyis az élethez kell. Hisztek-e abban, hogy az Úrnak lesz a végidőben egy népe, amely különleges? Igen? Nem arrogáns egy kicsit ezt gondolni? Nem arrogáns azt mondani, hogy az Úr minket választott egyházával?
Inkább
szégyenli. Inkább szégyenli. Hogy nem? Nem arrogáns azt mondani, hogy én vagyok az Isten fia, mondja magáról Jézus? Nem megszaggatta rajta a főpapa ruháit? De! Képzeljétek el, amikor az igazság megszólal, az az értetlen fülek számára arrogáns. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy ne arroganciát véljetek felfedezni abban, amiről ma beszélek, de az Úrnak lesz egy népe. Én mélységesen hiszem, hogy az Úrnak lesz egy népe, és ez a mondat nem is tőlem van. Ezt Ellen White írja le körülbelül 21 néhányszor, majd a végén meglátjátok összefoglalva. Ma nem arról szeretnék beszélni, hogy melyik a végidő egyháza, vagy hogy milyen formában található meg, hanem hogy a tagjait milyen lelki színvonalra emeli Krisztus bűnbocsátó és megszentelő kegyelme. Ez az egyetlen célom ma, és a történelemmel kezdjük. És nagyon-nagyon gyorsan fogok beszélni, és nagyon gyorsan fogunk áthaladni dolgokon, hogy eljuthassunk a végéig. Szeretném, hogyha látnánk az igazság lánc szemeit. És menjünk vissza Wittenbergbe. Mert úgy hiszem, hogy Wittenbergben kezdte el az Úr elkészíteni azt a népet, amely a végidő népe lesz majd. Wittenbergben mi történt? Melyik időszakról beszélek? Azt mondom, Wittenberg. Reformáció, Luther. Egy nagy-nagy sötétség után egyszer csak a hajnal fényei megjelennek. És az Úr elkezdi átvenni a kormánykereket. Luther felfedezte az első nagy igazságot, amit minden kereszténynek érteni kell. Mindenki, aki Krisztus követőinek vallja magát, meg kell, hogy értse ezt az első nagy igazságot. Mi ez? Hogy hit által igazulunk meg. Nem az által igazulunk meg, hogy itt vagyunk szombaton rendesen 11-re, vagy inkább 9:30-re? Miért nem? Hát az egy nagyon jó cselekedet, nem? Nem azáltal igazulunk meg, hogy a családunkat rendben tartjuk, és példás keresztény életet élünk?
Nem.
Mi által leszünk igazán nyilvánítva? Azáltal, hogy Krisztus nekünk megbocsájtott. Ezzel tudjátok, mit mondunk ki? Az, hogy van mit megbocsájtani. Az, hogy bűnös vagyok. Luther felfedezte ezt az első nagy igazságot. És ez az első nagy igazság az egész Bibliának egy központi tanítása. Ellen White egyszer úgy fogalmaz, hogy semmit nem, semmit nem kellene ennyire hangsúlyoznunk. Ez a téma, amit legjobban kellene hangsúlyoznunk, hogy az ember semmit nem ér el a saját cselekedeteivel. Azt mondja Pál, hitáltal igazultunk meg, és ezért van békességünk Istennel. Fontos, hogy Krisztus igazzá tegyen minket? Lenne békességünk Istennel? Nem. Nincs más út. Az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Krisztusban való hitáltal. Lapozzunk tovább a Bibliában. Mondtam, hogy sietni fogunk. Pál azt mondja, az ember a cselekedetei alapján, a törvény cselekedetei alapján nem igazul meg, hanem hitáltal. És jön Jakab. Az a Jakab, aki Jézus testvére, az a Jakab, aki végignézte Jézus fiatalkorát. Tehát nem János testvéréről, hanem Jézus testvéréről beszélünk. Ő írta a levelet. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, nem csupán hitből. Nem okoz nektek fejtörést ez a két ige így egymás mellett? Hogy szó szerint mondanak ellent egymásnak? Két lehetőségünk van. Vagy kidobjuk a Bibliát, de akkor kidobtuk a reménységünket, és kidobtunk mindent. Én nem akarom kidobni a Bibliát. A másik lehetőségünk mi? Mit csináltok, ha a bibliai ellentmondásba kerültök? Mármint, hogy ellentmondást találtok.
Utána
nézni, több helyről megkeresni.
Vagy nincs ellentmondás. Lehet kell megkeresni, aha, hogy mi az összhang.
Ha mi az összhang a kettő között? Tehát ezek szerint lehet összhang a kettő között. Visszaugrunk Lutherhez. Luthernek is fejfájást okozott ez olyannyira, hogy egyszer azt mondta, hogy Jakab levelét tűzre vetném legszívesebben. És a reformáció hitvitáinak során egy alkalommal Jakab második levelete, Jakab levelének második fejezete egy lehetséges ellenérvet szolgáltatott, és a római katolikus teológusok így érveltek, hogy Jakab azt mondja, hogy Ábrahám cselekedetekből igazult meg, a megigazulás tehát nem hitből van. Jó ez a mondat? Jakab azt mondja, hogy Jakab mondja, hogy Ábrahám cselekedetekből igazult meg?
De mond.
Nem is idéztem be egészen pontosan, mert rövidítettem. Szó szerint leírja, hogy Ábrahám cselekedetekből igazult meg. Igazat mond? A római katolikus teológus? Igazat. Olvassátok el a következő mondatot. A megigazulás, tehát? Ez már nem igaz. Maga Luther, a nagy Luther Márton, egy életen át nem tudta feloldani ezt az ellentmondást. Azt mondja, hogy sokszor úgy érzem, hogy legszívesebben tűzre vetném Jakab levelét. Azt írja, ez a egyháztörténész, akit végül Andrews idéz a szombat történetében, hogy, hogy Jakab levelét egyszerűen kritizálta Pál apostol, Luther Márton. Ugye Luther Pál apostolon indult el, és nem tudott Jakabban mit kezdeni. Képzeljétek el, ez a nagyon híres reformátor, Heinrich Schmiedenstede, ismeritek, ugye? Igen. Egyszer már beszéltünk. Ki az, aki nem ismeri Heinrich Schmiedenstedét? Szégyen. Soha nem hallottam a nevét. Véletlenül akadtam rá. Jó? Ez egy jelentéktelen valaki volt. De jobban értette Jakab levelének üzenetét, mint maga Luther. Luther kortársa volt. Sőt, munkatársa, úgy tudom. Jakab a megigazulás okozataként beszél a cselekedetekről, nem annak okaként. Ez mit jelent? A cselekedet nem itt van, hogy innen indulunk, hanem oda érkezünk. És ezek szerint két értelemben lehet megigazulásról beszélni. Egyszer igaznak nyilvánít ingyen, kegyelemből. Másodszor a végén visszanéz a cselekedeteidre, és azt mondja, hogy jól vagy, jó is hűszolgám. Vagy azt mondja, hogy sosem ismertelek. Látjátok? Ez a reformátor, ez a névtelen reformátor megértette Jakab üzenetét. A világosság minél tovább halad, a nap minél tovább halad, annál világosabb lesz, azt olvasom a Bibliában. Gondolom ismeritek Wesleyt. Mennyi idő volt Wesley és Luther közt? Ilyen másfél évszázad körülbelül, ugye? 1500-as évek, 1600-1700-as évek. Eljutunk Wesleyhez. És azt olvasom, hogy Wesley és társai felismerték, hogy ez igazolás székhelye a szívben van. Szerintem ezt Luther is felismerte, nem? De. Látták, hogy Isten törvénye kiterjed a gondolatokra épp úgy, mint a szavakra és a tettekre. Hoppá! Ez már új. Régi, de új. Mert a Bibliában benne van, nem? Ugye? Benne van? Mit tanultunk most szombatiskolán az Efézusi Levél 4. fejezetében? Hogy vetkezzétek le a hazugságot, semmi rothat beszéd a szátokba, ki ne származzon. De ennek a vallásnak a székhelye a szívben kell, hogy legyen. Így van, így van, így van. Kiterjed a gondolatokra, szavakra, tettekre. Meggyőződtek arról, hogy a szív szentségére épp úgy szükség van, mint a helyes magatartásra, és mit csinál Wesley és társai? Buzgón? Mit csinálnak? Utolsó mondat. Új életet kezdenek. Megértettük a nagy igazságot. Azért hangsúlyozom ezt annyira, mert szeretném, hogyha egy kicsit kapcsolatot éreznétek önmagatok, meg Wesley között. Én legalábbis kapcsolatot érzek magam is közte. Megértettem, hogy a vallás székhelye a szívben van. Szükség van a tiszta gondolatokra, tettekre és szavakra. Kezdjünk buzgón új életet. Igaza volt Wesleynek? Ne kezdjünk buzgón új életet? De igaza volt. Nézzétek csak a folytatást. Azt mondja, nagy kitartással és imádkozó élettel igyekezték szívük bűneit legyőzni. Önmegtagadó, könyörületes, alázatos életet éltek. Nagyon szigorúan és pontosan betartva minden olyan szabályt, ami véleményük szerint hozzásegítette őket, az Isten tetszését. Mondjátok ezt a szót, mi ez?
Kiérdemlő.
Kiérdemlő, hőnúhajtott szentséghez. Szinte várod a következő mondatot, de nem érték el azt a célt, amire törekedtek. Ez Róma. Mennyi? Róma 7. Ja, igen, jó, oké, igen. Róma, az Róma 7. Így van. Látjátok? Kiérdemelni, látod, hogy jó, akarod a jót, nem tudod elérni, akkor megpróbálod kiérdemelni. Tehát még inkább elkezdik őket metodistáknak csúfolni, ugye? Mert ők aztán minden részletre nagyon ügyelnek. Hol volt a hiba? Hol volt Wesleynél a hiba? Wesley egy alkalommal egy hajón utazik, ismeritek a történetet? És viharba kerül. És ő már nagyon Krisztussal jár, ő már nagyon keresztény. És a viharban úgy érzi, hogy vége van és nincs békéje. És lát egy kis társaságot a hajón, akik a halálra készülnek, és mosolyognak, és dicsőítik az Isten. Ezek a morva testvérek voltak, és oda megy hozzájuk, és azt mondja, hogy mi bajotok van, hát ti nem rettegtek? Hogy van ekkora békétek? És azt mondják, hogy hát nekünk van, megváltunk. Tudom, hogy ez én megváltom él. Mi a kérdés? És ez bogarat tesz Wesley fülébe, és ezért Wesley elkezdi látogatni a morva testvérek összejöveteleit Londonban. És az egyik alkalommal, hogy nem, Luthert olvasnak fel. Luthert. Azt a Luthert, aki Jakab levelét nem igen értette, de mégis a Szentlélek munkálkodott Lutherban. mégis az Úr adott neki valami világosságot, ami elengedhetetlenül fontos világosság. És nézzétek, Luther egy alkalommal azt írja, előszó a római levélhez, hogy ez a hit élő, megingathatatlan bizalom Isten kegyelmében. Olyan bizonyos, hogy az ember ezerszer is meghalna érte. Az ilyen bizalom, az Isten kegyelmének ilyen ismerete az embert vidámmá, bizakodóvá és boldoggá teszi Isten és minden teremtmény felé. Ezt teszi a Szentlélek hit által. Ezt olvasták fel Wesley előtt, és Wesley tudjátok, hogy érezte magát? Nézzétek, mit ír. Ez egy nagy mondat Wesley-től. Sokszor idézik. Különös melegséget éreztem a szívemben. Wesley életében először nem csak azt érezte, hogy az Istennek meg kell felelni, hanem hogy Jézus Krisztus megfelelt az Istennek. Azt érezte, hogy saját megváltója van, személyes megváltója. Biztos lettem abban, hogy elvette a bűneimet, még az enyémet is, és megváltott engem a bűn és halál törvényétől. Wesleynek fel kellett ismernie, hogy amiről beszélünk, az nem gyökér, hanem gyümölcs. Továbbra is, és nézzétek ezeket a mondatokat. Wesley ezentúl elengedte magát, mert hogy úgysem érem el a szentséget, hogyha önmegtagadó vagyok, meg könnyörületes, meg alázatos, meg stb. Nem. Ha tovább lapoztok a Nagy Küzdelem című könyvben két oldalon odébb, azt írja ezután a tapasztalat után, hogy ugyanolyan életet élt. Ugyanazt az életet élte kívülről nézve. Alázatos volt, önmegtagadó, könyörületes, csak közben vidám volt. Elégedett azzal, hogy Krisztus az ő megváltója, hogy Krisztus az ő személyes barátja. Tudta, hogy az élete Isten kezében van. Tudta, hogy az élete jó helye van Krisztus átszegezett kezében. És békéje volt. Kívülről nézve ugyanazt az életet élte. Ugyanúgy tovább csúfolták, hogy metodista. Mert rendszerezett volt. Azt írja a naplójában, hogy soha egyszer sem éjszakáztam. Minden éjszakát világéletembe végigaludtam. Hajnal 4-kor kelt. Azt hiszem, bocsánat, lehet, hogy hajnal 5-kor, 4-kor nem kelt, hanem kezdett prédikálni. Ezt most neked mondom, Szabolcs. A bányászoknak. A bányászok egy órával korábban kezdték a műszakot, csak azért, hogy John Wesley-t meghallgathassák. El tudod ezt képzelni? Azért fárasztó munkára. El tudod képzelni? A bányászok mindenre képesek, így van. Képzeljétek el, elvenni egy olyan munkába, ami azért 200-300 évvel ezelőtt egy... Hát nem is tudom, hogy milyen lehetett. Te többet tudnál lehet, hogy a történelemről mondani, de fel kellnek egy órával korábban azért, hogy meghallgassák John Wesley prédikálni. Szerintetek milyen ereje volt, amikor ő beszélt? Milyen ereje volt? London romlott negyedeiben a bűnözőknek és a prostituáltaknak prédikált. És mentek és hallgatták. És folyton a kegyelemről beszélt. Aztán ment a gazdagokhoz, mert ők is szívesen látták, ott meg az Isten ítéletéről beszélt. Mindig tudta, hogy kinek mit kell prédikálnia, mert a Szentlélek ihlette az üzeneteit. Nézzétek, Wesley megértette, hogy a szentség nem gyökér, hanem gyümölcs. A kegyelemből indul. Onnan veszi a fa az erőt, ugye? És végül a szentség gyümölcseit termi. Nem tudsz gyümölcsöt teremni, nézzétek. A fa nem azzal kezdi, hogy előbb hozza a gyümölcsöt, előbb azzal kezdi, hogy megerősödik a gyökér, igaz? Wesley megértette ezt a nagy igazságot, és nézzétek, itt van ez a két igazság. Ezentúl Wesley egész életében ezt a két igazságot hirdette. Az egyik, amit megismert Luther által, a Bibliából, a másikat meg a saját tapasztalata által a Bibliából. Ugye? Krisztus bűnbocsátó kegyelme, a megigazulás, az, hogy Krisztus rád néz és azt mondja, mivel ide jöttél, és azt mondod, hogy bűnös vagy, ezért igaz vagy. Nem tettél semmit. Nem tudsz felmutatni semmit. De aki megkapja ezt a bűnbocsánatot, tudjátok, nem tudom, hogy bocsátottatok-e már meg a fiatoknak, lányotoknak, gyereketeknek. Az én Bálintomnak mindig az a mondása, hogy apa, én most már soha többé nem leszek rossz. És olyan határozottságban, persze aztán folytatja, úgy meg stb. De olyankor olyan határozottság, olyan elemi erő van abban, hogy ő ezt akarja tenni. Tudjátok, én nem az Isten vagyok, én megbocsájtok neki, de én nem tudok erőt adni. De az Isten még erőt is ad. Azt mondod az Istennek, hogy Uram, bocsáss meg, akkor ő onnantól kezdve neked nem egyszerűen bűnbocsánatot ad, és ezt felejti ilyen sok keresztény, hanem erőt a győzelemhez. Wesley prédikálta a megigazulást. Krisztus engesztelő vérébe vetett hit által, és a Szentlélek elejét, ami valóságban, a gyakorlatban újítja meg a szívet. Na most menjünk csak vissza ez az ellentmondáshoz. Wesley nem állította azt magáról, hogy én luteránus vagyok. És ezt hangsúlyozni szeretném nekünk hetednapi adventistáknak. Nagyon sok hetednapi adventista tanítást, irányzatot ismerek, teológust, akik a megigazulást, aznak az alfája és az omegája az Luther teológiája. Nekünk az alfa és az omega nem Luther. Ha a Biblia többet mond, mint amennyit Luther megértett, akkor nekünk nem Luther az alfa és az omega, ugye? Az alfa és az omega Krisztus. És nézzétek, Krisztusnál több van. És Wesley megértett ebből valamit. Azt írja a naplójában, egy prédikációjában. Kiszólhatna hatásosabban arról, hogy az ember egyedül hitáltal igazul meg, mint Luther Márton. Elismerte, hogy Luther nagy világosságot kapott? Van világosság Luthernél? Hasznos Luthert olvasni? Úgy gondolom, igen. Úgy gondolom, igen. Különösen a tapasztalatait, különösen a személyes tapasztalatait, ahogyan az Úr vezette őt. De nézzétek, vajon ki lehetne még oktalanabb és fogalmaival zavarosabb a megszentelődés tanát illetően? Yeah. Wesley nem volt elvarázsolva, Wesley értékelte, ami érték, de kimondta azt, hogy Luther nem értette, mit jelent a folytatás. Sőt, egészen kritikusan fogalmaz, azt mondja, hogy ha valaki igazán meg akar győződni erről, tudnilik, hogy mennyire nem érti, hogy miről szól a megszentelődés, akkor olvass el a Galata levélről szóló magyarázatát. Ha akartok jó könyvet, magyarul is megjelent a Galata levél magyarázata, de csak a kegyelmet keressétek benne a megszentelődésnél. Nagyon jó könyv, de a kegyelem tanítását mélyíti el. A folytatást ne abban keressétek. Ez volt a kezdeti világosság. Szükségünk van a kezdeti világosságra? Persze. Akkor nincs folytatás. De folytatás nélkül mit ér a kezdeti világosság? Ugye? Menjünk tovább. És ahhoz, hogy ahhoz, hogy világosan tudjak erről beszélni, egy nagyon pici teológia lesz, jó? Eddig történelem, most egy pici teológia, jó? Utána advent történet következik. Lehet? Tudjátok-e, mit jelent a tulajdonított és részesített igazság? Bevezettünk ilyen jó kis fogalmakat, amit Luther Márton azt mondta, hogy a teológia doktoraként sokszor kezd megkísérteni a gondolat, hogy okosnak higgyen magam, na de tudjuk, hogy az Úr akár egy szamár szája által is tud szólni. Yeah. Nézzétek, a tulajdonított igazság azt jelenti, hogy az Isten neked tulajdonítja az ő igazságát. Ez az enyém, odaadom neked. Vigyázzál. Jó? Oké. Okay. És onnantól úgy beszélünk erről, hogy ez a Péteré. Ja? Kérem szépen. Ez a neki tulajdonítás. Semmit nem adott érte, semmi köze nincs hozzá, semmi része nincs benne, csak egyszerűen ad. Igen ám, de én azt szeretném, hogyha Péter most irányítaná is azt a projektort, és odaadom neki. És Péternek meg kell tanulnia kezelni ezt a projektot, köszönöm, kell kikacsolnod. Látjátok, a részesítés az, amikor megtanulsz vele élni. Élni azzal, amit kaptál. Azt írja Ellen White, az igazságot, amely által igazán nyilvánít, Isten kegyelemből nekünk tulajdonítja. A megszentelő igazságban pedig részesít. Részesei lettünk a Krisztusnak. Ha az elkezdett, nekünk tulajdonított igazságot, elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. Az előbbi jogcímet ad, az utóbbi alkalmassá tesz. Szoktam hozni ezt a kedvenc példámat, előbb volt jogosítványom, mint hogy tudtam volna vezetni. Ugye? Tudtam valamennyire, de előbb jött meg, és nézzétek, a magyar nyelv az jó, mert jogosítványnak hívjuk, nem vezetői képesítésnek. Ugye? Még nem tudsz a mennyben élni, de már megvan az útleveled. Dicsőség az Úrnak, hogy nem fordítva van, ugye? Nem előbb kapod a kiképzést, és utána meglátjuk, hogy mehetsz-e. Krisztus azzal kezdi, hogy mehetsz. Nyitva a kapu. Gyere, lépj be, minél hamarabb. Sőt, engedj be, itt kopogok. Még nem tudsz róla semmit. Még nem öltöztetett fel az ő ruhájába. Már ott kopogtat. Felöltöztet, és elkezd tanítani, hogy figyelj, az az ország, ahova megyünk, az ilyen és ilyen és ilyen lesz. És ha ezt és ezt szereted, és itt jól érzed magad, akkor ott is jól érzed magad. De ha ehhez és ehhez ragaszkodsz, akkor ott nagyon nagy hiányérzeted lesz. Tudjátok, hogy a menny a világ legunalmasabb helye lenne számunkra? Ha a régi kőszívünkkel lépnénk be? Egyszerűen idegesítene az angyalok éreke. Idegesítő lenne. Az a nagy szentség. Ilyen a földi, ilyen a kemény, ilyen a kő, ilyen a hús, ilyen a kőszív, ilyen a húsember. Krisztus alkalmassá kell, hogy tegyen a mennyre. Íme a teológiai része. Megigazít, ez a tulajdonított igazság, ami a jobb cím. Megszentel, ez az igazság, amiben részesít. Ez a gyakorlat, ez az alkalmasság. Az egyik egyedül hit által nyerhető el, a másiknál is ott van a hit, tudnék, hitből fakadó cselekedetek, ugye? Nem gyökér, hanem gyümölcs. Ezt már csak megemlítem, hogy Jakab és Pál egyébként kiegyeznek. Ha alaposan olvasod a leveleiket, kiegyeznek. Együtt munkálkodik a hittel a cselekedet, és így lesz teljesi a hit, hogyha meg is teszed azt, amiben hiszel, stb. Pál meg így fogalmaz, hogy azért adatott az evangélium, hogy engedelmesek legyünk. Ezzel nyitja a római levelet. Ez a negyedik fejezete az efézusi levélnek, ugye? Vetkezzétek le az óembert, valóságos szentséget öltözzetek fel, stb. És itt vagyunk egy megváltozott világban. És most kérdezlek titeket, és jól gondoljátok meg, hogy mit válaszoltok. Milyen lesz az utolsó generáció? Azt kérdezem, hogy milyen lesz az utolsó generáció? Vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz, mint Noé napjaiban. Gonosz. Mint Krisztus. Nagyon örülök neki, felfedeztétek a kettőséget. Mikor az ISI, az Asin tartottam ezt az előadást, akkor elkezdték mondani, hogy szájukban nem tartottak állagsága, az Isten királyi széke előtt fethetetlenek. Nem ez volt a kérdés. Az volt a kérdés, milyen lesz az utolsó generáció. Az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek milyenek? Magukat szeretők. Milyen jó, hogy mi kivételek vagyunk, igaz? Milyen jó, hogy itt a gyülekezetben tudja, hogy nincsenek magukat szerető emberek, igaz? Pénzsóvárgók főleg nem. Ugye? Kérkedők, végképp nem kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek. Gyerekek, vannak itt engedetlen gyerekek? Nincsenek. Szerencsések vagyunk, ugye? Nézzétek, egy olyan képet fest Pál apostol, hogy egyszerűen futkos a ideg a hátamon. Ijesztő. És tudjátok, melyik a legijesztőbb rész? A legvége, kiemeltem. Megvan náluk a kegyesség látszata. Istenem, ez most komoly? Áruló, vakmerő és még vallásosnak is mutatja magát. Ugye? Megvan náluk a kegyesség látszata. Azt mondja, hogy az utolsó napokban a világ vallásos lesz. Egy pillanat, a világ jelenleg inkább ateista, meg szekuláris, nem? Nem. A világ vallásos. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az ateizmus és az evolúció egy vallás. És nagyon kegyesek azok az emberek, akik ezekben hisznek. Annyit beszélnek erkölcsről, egyenlőségről, nők jogairól, stb. Minden moralizálás a világon feltűnik. Kegyesség látszata nem csak a vallásos világban van jelen, hanem az ateista világban is. De én a proféciákból úgy látom, hogy az ateizmus lesz az, és a szekularizmus lesz az, ami eltűnik, félretolatik. És marad helyette egy tényleg vallásos, úgynevezett keresztény világ. Ez egy másik téma, de ismeritek. Van egy nagyon különleges szakasz, példabeszédek 30. fejezetében. Azt mondja, hogy lesz egy nemzedék, nemzetség, van olyan nemzetség, azt mondja. De hogyha pontosan akarom fordítani, ott nemzedék van. A Dor Héber szó azt jelenti, hogy generáció. Figyeljétek meg, hogy jövendől példabeszédek 30. fejezete, hogy lesz egy generáció, ahol aki az atyát átkozza, anyját nem áldja. Mikor volt ilyen a történelemben? Az özönvíz előttről, a szülő-gyermek kapcsolatról nem nagyon tudunk. Egyetlen egy korszak van a világon, ahol egészen pontosan tudom, hogy a szülő-gyermek kapcsolat az megromlik, mégpedig olyan szinten, hogy a gyermek kezd uralkodni a szülő fölött. Ez pedig a második világháború után kezdődő szakasz. A második világháború után 20 évvel, tehát akik akkor fogantak és születtek, 20 év múlva elindul a hippi mozgalom. Újabb 20 év múlva megjelenik a kemény rock korszak, a 80-as évek. Újabb 20 év múlva, nem ismerek róla beszélni, kezdődnek ezek a érintős telefonnal születő generáció, ugye? Anya szól és nem tudok odafigyelni, mert itt nyomogatom. Általános iskolában tanítok, rendkívül megterhelő. Képzeljétek el, mindenki koncentrációzavaros. Hogy a gyerek amúgy is aktív, és ez jó, tele van energiával. De a technika miatt egyszerűen nem tud koncentrálni. És képzeljétek el, nagyon sokszor az órákat azzal kell kezdenem, hogy teljes rendet csinálni, mindent elpakolni, mindent letenni a kézből, az összes ceruzát, mindent muszáj valamit fogdosniuk, az egyik folyton ugrál egy labdán, a másik folyton szedeget szét, mindent eszi a radírját, és egyszerűen nem tudnak koncentrálni. Az én időben ilyen nem volt, de hát ezt a mondatot én is sokszor hallottam. Nézzétek, eljutottunk egy olyan generációhoz, ahol olyan az alapanyag, magamat beleértve, magamat is ide sorolva, Vagy nem tudom, hogy az Isten hogy fog ezzel bármit kezdeni. Nem lehet ezzel bármit kezdeni. És folytatva, a szeretet még meg is hidegül. A gonoszság megsokasodik. Na, menjünk még egy kicsit közelebb. Ne csak rosszat mondjak az iskolásaimról. Sokkal több a jó, mint a rossz, azt azért hozzáteszem. Egyrészt én nagyon sokat tanultam tőlük, csak az elmúlt 2 hónapban. Másrészt, amikor sikerül elérni náluk azt a nyugalmi állapotot, hogy figyelnek is, akkor a gondolataik beindulnak. Péter 2. levele 3. fejezetében olvastunk egy néhány igét a csütörtöki biblia órán. És azt olvastuk, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik azt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete. Tudjátok, hogy Jézus eljövetele hogy lesz tolvaj mindenki számára? Úgyhogy azt mondják, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete. Hagyj kérdezzem meg tőletek, kedves fehérvárcsurgói hetednapi adventista hívők. Kik mondják azt, hogy hol van az ő ígéretének eljövetele? Kik mondják azt, hogy minden aként maradt a teremtéstől kezdve, mióta az atyák elmondták? Kik beszélnek arról, hogy eljövetel ígérete és teremtés?
Akik tudják, hogy eljön.
A teremtést melyik napon ünnepeljük?
Szombat.
Amit úgy hívunk, hogy a?
Szombat.
7. nap. Az eljövetelt úgy hívjuk, hogy?
Advent.
Mondjátok a 2 szót. Hetednapi adventisták. Akikről Péter 2. levele 3. fejezet beszél, azok a végidő hetednapi adventista hívői. Azt mondják, hogy hát tudjuk, hogy van egy ígéreted, de nem akar nagyon teljesedni, és tudjuk, hogy a világ az ugye teremt veled, de úgy folytatja, hogy belünk kész akarva nem tudják. Nem állnak szóba igazán azzal a gondolattal, hogy nekünk egy teremtő Istenünk van. Ez ránk nézve kritika. Nézzétek, hogy lesz Jézus eljövetele tolvaj mindenki számára? Úgyhogy nem várják. Hallottátok már azt a mondatot, hogy fiam, te már nem fogsz felnőni, mert te már nem mész egyetemre, Jézus eljön? Hallotta a nagyapám, a dédapám, az apám, én? Tudjátok, hogy mostanában nem hallom ezt a mondatot? Mostanában azt a mondatot hallom, hogy ó, már a nagyapám és a dédapám is azt hallotta, hogy te fiam már nem fogsz felnőni. Eljutottunk abba a nemzedékbe, hetednapi adventisták, ahol már nem az a téma, hogy te már lehet, hogy nem mész egyetemre, hanem az a téma, hogy eddig is erről volt szó, hogy van az ő eljövetelének ígérete. Érzitek ennek a súlyát? Érzitek, hogy megváltozott a mi gondolkodásunk? Nem csak ennyi történik az utolsó generációban. Láték egy máskána vadat fejülni a tengerből. Emlékeztek erre a történetre?
Igen.
Nem akarom részletezni, Jelenések 13 egy új inkvizíció képét vetíti fel. Az inkvizíció feléledésének a képét. Imádatot kényszeríteni, és aki nem, az megölessék. Ez az inkvizíció. Ez amikor az egyház elkezdi használni az államot. De Isten ekkor közbelép. És igazából a történetnek ez a csúcspontja. Nem az inkvizíció, meg nem az, hogy mi milyen állapotban vagyunk, hanem Isten azt mondja az utolsó napokban. Kitöltök az én lelkemből minden testre. Nézzük csak végig ezt a láncot. Luther felismeri a hitáltalmi megigazulást. Wesley felismeri a igen, a folytatást, a megszentelődést. És eljutunk végre haza. 1888 Minneapolis. Vagoner testvér elnyerte azt a kiváltságot a generálkonferencián. Nem kell részletezni, mindenki tudja, miről beszélek, ugye? Jó. Elnyerte azt a kiváltságot, hogy a hitáltalmi megigazulásról beszéljen. Krisztus igazságáról a törvény fényében. Ez nem új világosság, hanem egy régi világosság. Milyen világosság? Régi világosság nyerte el megfelelő helyét a
harmadik
angyal üzenetében. Szeretném, hogyha ezt látnátok. Luther megértette, hogy egyedül hitből igazolunk meg. Wesley megértette, hogy ha Krisztus ezt az ajándékot nekünk adta, akkor erőt is ad vele. És akkor éljünk is úgy. Wagoner pedig a világon semmi újat nem fedezett fel. Csak megértette, hogy ha Krisztus megigazít, és az ő parancsolataiban járat, akkor ez az az üzenet, ami az utolsó generációnak szól. Ez a harmadik angyal üzenete. De a harmadik angyal üzenete magában foglalja az ítéletet is. És végül John Wagoner, Ellen White és a többiek, akik ezt megértették anno 1888-ban és a körül, mit mondtak ki? Azt, hogy a megigazulás és a megszentelődés az utolsó nemzedéknek szóló üzenet, ez az az üzenet, ami felkészít a végidőre, és ezt életbevágóan fontos prédikálnunk. Míg, sőt, szeretném, hogyha egy példával illusztrálhatnám ezt nektek. Ez még egy plusz két perc.
Plusz
15
perc.
Köszönöm. Ellen White honnan jött? Milyen háttérről?
Metodista
volt, vagyis Wesley. Wesley János, ugye? Ezek szerint úgy nőtt fel, hogy értette a...
Luthert
és Wesley. Értette a megigazulást, értette a megszentelődést. Mi a különbség a között, hogy Wesley János vagyok, és megértettem a megigazulást, megszentelődést, és ott van a Biblia tárva előttem, és olyan életet akarok élni, Krisztus szeretne látni, és a között, hogy aztán hetednapi adventista leszek. Ellen White életében van egy nagyon jó illusztráció. Olvassátok el a bizonságtételek első kötet. Ott az élet, van egy életrajzi rész. És ott azt írja, van egy olyan fejezet, hogy kilépek a metodista egyházból. És abban leírja azt, hogy a metodista, tehát Wesley János prédikátor megkérdezte tőle, hogy Ellen 14 éves volt, azt hiszem, vagy ilyesmi. Miért beszélsz te állandóan a második eljövetelről, hogy szegény bűnösöket meghalljanak, meg ilyenek, miért nem élsz egy tisztességes keresztény életet, egy megszentelt keresztény életet. Itt a Földön szépen megöregszel, meghalsz. És az Isten biztos azt mondja majd rólad, hogy szép életet. Elég azt mondanom, hogy Krisztus megbocsátja a bűneidet, és élj egy olyan életet Krisztus hatalma által, ami egy megszentelt élet? Nem. Mert ha Isten megbocsájtott, akkor úgy akarsz élni, és ha már az Isten úgy járat az ő törvényében, akkor előtted van egy ország, ugye? Rajtad van az a szemüveg, és azokra a színekre vágysz, ugye? Nem fogsz tudni mást látni, csak azt, hogy ezen a földön, a kísértések között ez egy komplett szenvedés. Az Isten útján járok, de azért azt mondja Pál, hogy ez azért szenvedés. Igaz, hogy pillanatnyi és könnyű, de szenvedés. És ez a prédikátor azt kívánt, hogy hát szenvedj 60-80-100 évet. Aztán majd megöregszel is, akkor jó lesz. Nem. Wagoner nem egy új világossággal jött. A régi világosság nyerte el méltó helyét a harmadik angyal üzenetében, mondjuk ki, az egésznek az az értelme, hogy Jézus eljön. Az egészet azért akarom megélni, hogy amikor Jézus eljön, akkor magával tudja vinni, és jó lenne, ha minél hamarabb jönne, hogy minél hamarabb vigyen magával. Nem tudom, nem akarok nagyon kitérni. Kérlek benneteket, hogy maradjatok délutánra. Ki az, aki tud maradni délutánra? Szeretnék nektek egy néhány dolgot mutatni, ami egy kicsit növeli a honvágyunkat, jó? De tényleg, nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik a délután, hogy most délelőtt rövidebbre tudjon fogni. Nézzétek, az utolsó nemzedéknek olyan világossága van, amely előtte nem volt. A Biblia összegyűjtötte és egybezárta kincseit az utolsó nemzedék számára. Ézsaiásnál azt olvasom, kelj fel, világosodjál, mert most jött el a világosságod, most támad fel rajtad az Úr dicsősége. Nézzétek, megigazulás, megszentelődés, megdicsőülés. Ez a három lépés. Krisztus igazsága rajtunk, Krisztus szentsége, a gyakorlati életünk, és Krisztus dicsősége visszaragyog rajtunk. Mi ebből az ember része? Semmi, semmi és semmi. De élhetsz enélkül, enélkül, enélkül? Nem. Szükségünk van Krisztus dicsőségére. Szükségünk van rá. Miért? Mert sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, sűrű felhő az eredeti héber szerint. Képzeljétek el magatokat egy olyan világban, hogy minden sűrű, áthatolhatatlan felhő borít. És akkor ébredjetek rá, hogy igen, ez az a világ. Szükségünk van Krisztus dicsőségére, hogy Krisztus arcán, ugye, az Atya világossága felragyogjon, és ez ragyogjon ránk. Az utolsó nemzedék olyan titkokat hordoz a maradék egyház, amelyekbe angyalok kívánnak betekinteni. Fel sem fogjuk milyen, hogy is mondjuk, kiváltságos helyzetben vagyunk. A proféták szerették volna érteni, amit ők maguk profétáltak. Pál apostol leírja nekünk a tesszalonikai levélben, hogy Jézus el fog jönni, de előtte még jön az a hatalom, aki, és nem értette, hogy mit ír. Nem tudta, hogy az az előbb még, meg csak a maga idején jelenik meg, az még hány évszázad 538-ig, és utána még 1260 év. Nem tudta. Vágyakozott beletekinteni. Ő maga is azt mondja, az angyalok is kutatják ezt az egész történetet. És itt vagy te, itt vagyok én. És az Úr elénk teszi a Bibliát, és azt mondja, hogy nézd csak, ezt így és így és így gondoltam. Emlékezzetek vissza, egyszer beszélgettünk erről, hogy Laodíceának az Úr azt mondja, hogy akit szeretek, Fileó, azt megfedem és megfenyítem. Akit szeretek, ahhoz bemegyek, vele vacsorálok, ő én velem. Egyetlen egy gyülekezetnek sem mondja azt, hogy bemegyek, leülök az asztalához, és beszélgetünk. Jézus közvetlenebbül beszélget ezzel a nemzedékkel, velem és veled, mint bármikor a történelemben. Azt mondja, majd ha megszámlálhatatlan sokaságtól körülvévek, maga Krisztus megmagyarázza a szabadulást, amelyet áldozata tett lehetővé. Hú, én ott akarok lenni. Még lesz mit tanulnunk. Bőven lesz, egy életen át lesz, a szabadulásról fogunk tanulni. De ahhoz ezt a világosságot, amit most kaptunk, azt teljes mértékben fel kell használnunk. Mit teszel a világosságoddal? Akinek sokat adnak, attól sokat követelnek. Azt mondja, ha ugyanazt a szolgálatot teljesítjük, és ugyanazt a munkát végezzük el, mint atyáink, testvéreim, nem lehet szinten és nem lehet szersz. Ha csak addig teljesíted a szolgálatodat, mint Luther és Wesley, vagy folytatom, mint John Swaggoner, ez kevés. Ha nagyobb világosságod van, mint nekik, akkor akinek sokat adtak, attól sokat várnak. Tudjátok, hogy mindig halálfélelmem van, amikor szószékre állok? Mert az Úr megmutat valamit, amit tudom, hogy el kell mondanom. Figyeljetek, azt mondja a Biblia, ne legyetek sokan tanítók, mert súlyosabb ítélet alá esünk. Tudjátok, hogy halálfélelmem? Szombatiskolai tanítók. Bármilyen tanítók, gyerektanítók. Ítélet alatt vagyunk. Szerencsére az ítélet az lehet felmentő ítélet, igaz? Krisztusnak az a célja, hogy felmentő ítéletet adjon, de attól még az ítélet alatt vagyunk. Nézzétek, ha csak ugyanannyit végezünk el, mint az atyáink, az kevés. Ha hetednapi adventistaként Luther Mártont prédikálod, az jó, de kevés. Ha hetednapi adventistaként Wesleyt prédikálod, jó, de kevés. Nem rosszat prédikálsz, hanem keveset. Keveset mondasz el. Jézus megbocsájt? Jó. Legjobb. De kevés. Jézus megszentel. Ugye? Megbocsájt, és abban az igazságban járat. Ő, az ő hatalma által. Ezt nevezzük úgy, hogy részesít. Nézzétek, itt van ez a feloldhatatlan ellentmondás. Egy olyan világban élünk, ahol minden korábbinál romlottak a körülmények. Az özönvíz előtt nagyon romlott volt a világ, Isten elpusztította, de tudjátok, hogy az özönvíz előtt az emberek magasak voltak, egészségesek, erősek. Erős pszichével, erős fizikummal rendelkeztek. Erős elmével. Sokkal könnyebb volt Noénak az igazságot prédikálni, mert az emberek felfogták. Nem kellett fogalmakat magyarázni. Sőt, a társaság fele emlékezett Ádámra, mert Ádám személyesen meséltett nekik, mert ugye Ádám az özönvíz előtt egy 600 évvel halt meg. 700-zal. Látjátok? És eljönk egy olyan generációval, én magamon azt látom, hogy nagyon nehezen koncentrálok. Tegnap, nem hiszitek el nekem, tegnap leültem, hogy jó, akkor elolvasom az Efézusi levelet, mert annyira. Azt mindig újra is újra olvasom, nagyon tetszik, és még mindig nem értem. És leülök, elkezdem olvasni, és olvasok 12 verset. Na jó van, uram, azért aludni is kell, holnap szolgálok. A Szentlélek elkezdett így oldalról így fúrni. Nem azt mondtad, hogy elolvasod a levelet. Hát mondom, de most már azért este van. És akkor eszembe jutott, hogy oké, de este még megnéztem ezt, de hát az időkjelei miatt néztem meg, azért googliztam rá, azért kerestem, stb. És az Úr azt mondta, hogy mindenre volt időt. Csak a levélre nem, úgyhogy fogtam magam, na jó, addig nem alszom. És tudjátok, így fogtam a szemet, és végigolvastam. Milyen jó, hogy végigolvastam, mert beindultak aztán a gondolataim, de éjfél után jutottam ágyba. Nem vagyok fáradt. Csak azt mondom nektek, hogy nagyon nehezen tudunk koncentrálni. Eljutottunk oda, hogy fizikailag nehezünkre esik az igét olvasni. Mások meg meghaltak az igéjét. Nekem meg nehezemre esik, nem szégyen. De szégyen van magam. De elmerem előttetek mondani, mert az Úr megbocsájtott. És ha ő megigazít, akkor az ő útján járat. Végigolvastam az Efézusi levelet, és nem esett nehezemre. Az eleje volt ilyen. Ugye? De aztán egyszer csak elkezded hallani az ő hangját. Nem betűket látsz, hanem azt hallod, hogy Krisztus neked beszél. Az ige lakjaim. Minden korábbi náromlottabb világ. De koncentrált gyerekek. Koncentrációra képtelen felnőttek. Megromlott egészség. Megromlott körülmények. Megromlott társadalom. És közben nézzétek ezt a feszültséget. Mindennél több világosság, és ezért mindennél nagyobb felelősség. Amikor ez így kirajzolódott nekem az igényből, akkor azt hittem, hogy összetörök. Nézzétek, egy ilyen világban még nagyobb világosság, mint bármikor előtte. Egy ilyen világban is az én genetikámmal, meg a tieddel nagyobb felelősség, mint előtte. Ha valaki nem segít rajtunk, akkor ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem ebből a nemzedékből. Nézzétek, égető szükségletünk van ezek szerint. Égető szükségletünk van egy olyan üzenetre, Krisztusnak hozzánk szóló szavára, ami képes felkészíteni engem, téged, egy népet az ő eljövetelére. Kivetítettem ezt a nagyon hosszú idézetet, nem fogom felolvasni, beszélgethetünk róla délután. Csak egy dolgot hagy fűzzek hozzá. 1960-as évek óta, de inkább az 50-es évek óta vitatkozik a hetednapi adventista egyházon. Sőt, a 30-as években már volt egy vita. Hogy mi a hit általi megőzolás, és mi volt az 1888-as üzenet. Itt vagyunk mi hetednapi adventisták, szégyellem magam. Gyakorlatilag mondhatom azt, hogy igazából már 88 óta ezen vitatkozunk. 130 éve ezen vitatkozunk. A jelenlegi teológusok is ezen vitáznak, vagy most már nem vitáznak, hanem kialakult egy kép, hogy inkább ne nyújj hozzá. Ha tudni akarjátok, hogy mi ez az 1888-as üzenet, egy bekezdésben Ellen White leírja. Minden benne van, amit erről az üzenetről tudni kell. Tudom, hogy ilyen vastag könyvek születtek róla, Wieland könyvét is értékelem, meg az összes többi könyvét, meg George Knightnek van egy könyve, a barátságos bevezető, a 80-as üzenethez, stb. Lehet taglalni. Azt tudom, hogy ebben a bekezdésben minden benne van. Tudjátok, miről beszél? A világ elé állítja az üdvözítőt, a felemelt üdvözítőt, felajánlja a hit általi megigazulást, felhívja az embereket. Nem egyszerűen csak azt mondja, hogy van egy ilyen, hanem gyere. Gyere is fogadd el. Felhívja az embereket, hogy fogadják el Krisztus igazságát. És Krisztus igazsága miben nyilvánul meg? Hogy felvetted azt a fehér ruhát. Miben nyilvánul meg? Hogy?
Minden
parancsolata iránt engedelmes vagy. Miért lehetsz engedelmes minden parancsolata iránt? Mert most már jó vagy? Ügyes vagy?
Nem.
Nem, hanem minden hatalom Krisztus kezébe adatott. Ne felejtsétek el, amikor Jézus csak ennyit mondta, hogy minden hatalom nékem adatott menjen és földön, és így köszön el a tanítványaitól, akkor az nekünk a világ legnagyobb ígérete. Egy olyan üdvözítőhöz mentek a tanítványok onnantól kezdve, akinél minden hatalom ott van. Nem ennyi, nem annyi. Nem a lélek mértéke, meg kettős mértéke, meg illés lelkének kettős mértéke, stb. Azt mondja, mérték nélkül adja a lelket. János Evangélium a harmadik fejezet. Mérték nélkül adja a lelket. Saját igazságának felbecsülhetetlen adományában részesíti az immár okos és ügyes és tehetséges. Nem. A tehetetlen embert. És csak a tehetetlen embert. Ha tehetetlenként mész hozzá, akkor tud rajtad segíteni. Ez az az üzenet, amit a világnak kell hirdetni. Ez a harmadik angyal üzenete, ez amit hangos szóval, ez a hangos kiáltás. És ez az, amit a lélek kiárasztása fog kísérni. Egy olyan generációban, ahol lehetetlen az evangéliumot a gyakorlatban megélni, mert a genetika, a társadalom, a természet minden lehetetlenné teszi. Egy olyan világban az Úr azt mondja, itt fogom megdicsőíteni a nevemet. Itt fogom megmutatni, hogy mi az én hatalmam. A cél tehát egy nép felkészítése. Azzal a cél alatta az Isten ezt az üzenetet, hogy felkészítsen egy népet, és itt van a lényeg. És ide szerettem volna eljutni. Igen, ezt ki kell mondanunk, és ezt senki nem mondja ki az adventistákon kívül, és az adventisták közül se sokan. Íme egy bátor asszony, aki kimerte mondani a Szentlélek ikletése alatt. A cél az, hogy felkészítsen egy népet, amely megáll az Isten iránti hűségben a vizsgálati ítélet során. Tudjátok, hogy az Úrnak lesz egy népe, amelyik megáll a vizsgálati ítélet során, és megáll közbenjáró nélkül a hét csapás alatt? Együtt meg fogjuk nézni ezeket az igéket, hogyha délután maradtok. Az Úrnak lesz egy népe, amely igaz lesz szilárd a hitben, akár a kőszikla, amely tiszta lesz és igaz, amely csak a Bibliát és csak is a Bibliát tartja minden tan és reform alapjának. Tudjátok, Ellen White hányszor írta, hogy az Úrnak lesz egy népe? És amikor olyan cikkeket, vagy olyan olvasok, vagy olyan prédikációkat hallgatok, hogy ne akarjál itt különleges népet látni a történelem végén, akkor az egyetlen öltönyömet legszívesebben megszaggatnám. Nézzétek, az Úrnak lesz egy népe. Kell, hogy legyen egy népe. Ennek a népnek nincs dicsősége. ezen a népen Krisztus dicsősége láthatik meg. Ugye ez adja a félreértést. Sokan azt hiszik, hogy amikor azt mondjuk, hogy az Úrnak lesz majd egy népe, akkor a magunk dicsőségéről beszélünk. Nem, Krisztusról beszélünk. Azt mondja, amely a parancsolatok iránti engedelmesség által felkészül arra, hogy megálljon a harag nagy napján. És egyetlen zárszón van. Az az összefoglalom, hogy miről beszéltünk. És utána van egy kérdésem. Mit tanultunk? A reformáció a helyreállítás kezdete. A nagy sötétség után elindul felfelé a világosság. Ez az első láncszem. Utána az Úr elhívta John Wesley-t. És többet vele együtt, de John Wesley volt egy ikonikus alkat nyilván. Megértette, mit jelent az oda szentelt élet. A gyakorlatban értette meg, mit jelent a megigazulás. És eljutunk a világ utolsó generációjához, ami az emberiség eddigi legmélyebb válsága. És ebben a válságos generációban, ebben az utolsó 200 évben az Úr adott egy olyan üzenetet, 1888-ban, ami tényleg az utolsó láncszem, ami szövegkörnyezetbe helyezi mindazt, amit Luther és Wesley megértettek. Olyan felelősségünk és olyan világosságunk van, mint soha előtte. Égető szükség van egy olyan üzenetre, amely felkészít arra, hogy meg tudjunk állni a végidőben. És tényleg csak egy kérdésem van. Mi a helyzet veled? Van-e megváltód, mint Luther Mártonnak? Aki meg tudja bocsájtani minden bűnét. Van-e olyan megváltód, aki előtt nem kell vezekelned, és nem kell a hideg padlón így feküdnöd hason, hogy büntesd magad, hogy végre elfogadjam? Remélem, hogy van. De van-e olyan megváltód, aki miután megbocsájtotta a bűneidet, megtanít arra, hogy igaz életet élj? Aki számára a jó cselekedetek az gyümölcs, és ő termi, és nem gyökér, hogy előbb mutasd meg, hogy jó vagy, majd utána elfogadnak. Van-e olyan megváltód, aki hamarosan eljön? Akiről tudod, hogy hamarosan eljön, akire nem úgy gondolsz, hogy jó, már nagyapámék is ezt mondták, hagyjuk. Hiszed-e azt, hogy Krisztus hamarosan eljön? Nagyon hamar. Tudjátok, néha megrémít, hogy mi adventisták mennyire nem látjuk közelinek Jézus eljöveteit. Nem akarom, hogy a gyülekezetem a testvéreim számára Jézus tolvaj legyen. Azt akarom, hogy dicsőséges királyként jöjjön. Íme a mi Istenünk, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezünk az ő szabadításán. Úgyhogy ma ez a felhívásom hozzátok. Várjátok-e Krisztust, hogy visszajöjjön? Szeretnétek-e átélni azt, hogy Krisztus megigazít, megszentel, és az ő dicsőségébe fogad? Szeretnétek ezt megélni? Szeretnétek átélni ezt? Tudjátok, hogy ez mikor kezdődik ez a folyamat? Jó hírem van, most. Így van. Hányan szeretnétek, hogy Krisztus hamar visszajöjjön? Aki így szeretné, álljon fel velem, és imádkozzunk együtt. Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus így tanított minket imádkozni, hogy jöjjön el a te országod. És ahhoz, hogy a te országod eljöjjön, hisszük, atyánk, hogy szeretnél egy olyan népet felkészíteni, aki megáll az utolsó napon. Nem akarunk azok az emberek lenni, akik számára Krisztus tolvajként jön el. Szeretnénk minden világosságot megélni, amit adtál. Nem teologizálni és nem elméleteket gyártani akarunk, hanem egyszerűen megérteni mindazt, amit ránk bíztál. Mert ebből is érezzük, hogy a te gyermekeid vagyunk, és te a mi apánk vagy. Ebből is tudjuk, hogy egy családfő az ő gyermekeivel osztja meg az ő terveit. Köszönjük, hogy ilyen kiváltságban részesítettél. Köszönjük, hogy Krisztus az életét adta értünk, és ezzel nem csak megbocsátattak a bűneink, hanem minden hatalom Krisztus kezében van, és meg tud minket szabadítani a napi, a hétköznapi kísértésekből. Jó atyánk, add nekünk Krisztus igazságát most. Tehetetlen bűnös emberként jövünk eléd, és nem is akarunk eltávozni tőled. Kérünk atyánk, készíts fel minket az utolsó napokra. Jézus nevében. Amen.